Advent negyedik vasárnapján a tesszalonikaiakhoz írt első levél tanulmányozásának a végéhez érkezünk, amelyet azért választottam, mert a legélesebben fejezi ki annak az igazságnak a valóságát újra és újra, fejezetről fejezetre, hogy Jézus visszajön. Ezért a mai alkalommal Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt első levelének a negyedik fejezetének első versétől az ötödik fejezet 11. verséig olvassuk Isten igéjét. Így hangzik az élő Isten szava. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznasságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. És senki se károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Imádkozzunk. Atyánk, a te igéd eljut hozzánk, és szeretnénk, hogyha nem csak a fülünkig jutna el, hanem a szíveinkig is. Atyánk, szeretnénk teljesen alárendelni magunkat neked, a te tekintélyednek, a te uralmadnak, mert hisszük, hogy te jó, bölcs, igazságos és szerető Isten vagy. És hisszük, hogy mindaz, ami történik, a javunkra van. Hisszük, hogy ma is formálni akarsz bennünket, és így akarjuk várni ezzel a figyelemmel a te királyságod közelettét. Hallgass meg, kérünk bennünket Jézusért. Amen. Foglaljunk helyet. Pál apostol ebben a levelében, és ennek a levélnek különösen ebben a felolvasott másfél szakaszában egyrészt bátorítja ezt a kedves gyülekezetet, amit nagyon szeretett, bár néhány hét alatt indult be ez a gyülekezet, ahogy korábban beszéltük is, de mégis olyan mélységes, mély kapcsolat fűzte őket egybe, Pál apostolt és a gyülekezetet, hogy az egyik kedvenc gyülekezetévé vált a tesszalonikai. Ugye előző alkalommal arról olvastunk, hogy Pál apostolon keresztül Isten bemutatta számukra az evangélium kétféle arcát. Az anyai arcát, amellyel mindenkihez elér az evangélium szelídséggel, finoman, és az apai arcát, amivel az evangélium szeretné folytatni bennünk Isten munkáját, amikor apai szigorral és határozottsággal rámutat arra, hogy nem maradhatunk ugyanolyanok, mint amilyenek voltunk. Hát ezeknek az embereknek, ennek a maroknyi gyülekezetnek írja Pál apostol ezúttal is egyszerre ezt a bátorítást és ezt a figyelmeztetést, amelyben nézőpont váltásra hívja a testvéreit. És erre hívlak én is ma benneteket ezen a napon. A nézőpontjaink alapvetően meghatározzák az életünket. Gyakorlatilag mindent, ami az életünkben történik, az határozza meg, hogy milyen nézőpontból tekintünk a különböző kérdésekre. A nézőpontjaid meghatározzák, hogy hogyan tekintesz a jövőre, és ez vissza fog hatni arra, hogy hogyan éled a jelenedet. A nézőpontjaink kijelölik a céljainkat, és kijelölik egyúttal a hozzájuk vezető utakat is. A nézőpontjainktól függ, hogy hogyan állunk a problémáinkhoz, mit tekintünk problémának, és mit nem tekintünk problémának, és meghatározzák azt is, hogy hogyan keressük ennek megfelelően a megoldási javaslatokat. A nézőpontjaink tehát meghatározzák az egész világképünket. Hogyan nézel a körülötted lévő világra? És hát nem titok, hogy Isten azt szeretné, hogy az ő világképe legyen a te világképed. És azt hiszem, nem nehéz belátni, hogy számunkra az az egyetlen élhető élet, ahogyan Isten tekint arra, hogy hogyan kell ebben a világban élnünk. Mert Isten azt szeretné, hogy tegyük magunkévá az ő nézőpontját, hogy helyesen lássuk a bennünket körülvevő világot, és így benne azt a helyet is, amit mi foglalunk el. Azért szeretné Isten, hogy az ő nézőpontját tegyük magunkévá, hogy így tudjunk megküzdeni a bennünket érő nehézségekkel. Hogy sikerrel tudjuk megküzdeni mindazt, ami előttünk áll. Hogy sikerrel tudjuk venni a bennünket megkörnyékező bűnt, akadályokat, nehézségeket. És hogy, talán ami a legfontosabb, és erről szeretnék ma elsősorban beszélni, hogy úgy lásd a jövőt, ahogyan Isten látja. Mert ha úgy látod a jövőt, ahogyan Isten látja, ez meg fogja határozni az egész életedet, hogy hogyan éled ezen a földön. Három olyan kérdést szeretnék ma elétek hozni, amelyekkel az emberek szembesülnek akkor, amikor megválasztják ezeket a különböző nézőpontokat. Ahhoz igazítják az életüket, hogy hogyan látják ezeket a különböző felmerülő kérdéseket. Három kérdés tehát, amit szeretnék feltenni ma, és választ is adni rá Isten igéjéből. Az első, hogyan tekintesz a jövőre. A második, mi alapján tűzöd ki a céljaidat, hogy itt a jelenben hogyan élj. És végül harmadsorban, hogyan tekintesz az idő közben felmerülő nehézségekre és problémákra. Hát nézzük akkor ezeket szépen sorban. Hogyan tekintesz a jövőre? Miről szól számodra a jövő? Mi van ott? Mennyire biztos számodra a jövő? Mennyire bizonytalan? Mennyire vágysz arra, ami a jövőben elérhető számodra? Szeretném ezt most illusztrálni nektek, és ehhez öt ember segítségét szeretném kérni, mégpedig Ákos, Egon, Oli, Tomi és Pisti. Gyertek, kérlek! Azt szeretném tehát illusztrálni, hogy milyen felmérhetetlen különbség van a között, hogyha a te jövődben Isten ott van biztos pontként. Válasszunk egy olyan istenes karaktert, például Ákost. Szakállas és olyan kedves, meleg tekintetű. Kérlek, gyere és állj ide. Ez a jövő. A jövő távol van tőlünk. Ezek a drága testvérek pedig mi vagyunk, akik a jövőbe néznek. Elindultok innen, és néztek a jövőbe. És most legyen a mi emberünk, aki mi vagyunk, Pisti. Ti pedig különböző nézőpontok lesztek. Egon, állj egy kicsit hátrébb, kérlek. Ori, kérlek, fáradj ide. Tomi, te pedig gyere ide. Mi a bennünket körülvevő környezetünk alapvető hozzáállása a jövőhöz. Mi várja a hétköznapok emberét a jövőben? Kérlek, állj félre most ebben az esetben. Mi várja a hétköznapok emberét a jövőben? Hogyan tekintenek oda? Mi lesz? Nem, hogy holnap mi lesz, ezt, hogy körülbelül mindenki fel tudja mérni jobb esetben. Még akár arra vonatkozóan is vannak elképzeléseink, hogy mi lesz jövőre, vagy két év múlva, bár minél messzebb nézünk a jövőbe, annál bizonytalanabbá válnak ezek a kérdések. De az élet végső kérdéseire vonatkozóan, hogy mi van a jövőben? Mi vár rám? Hosszú távon. Mi vár rám? A halálom után a legtöbb ember számára, akikkel találkozhatunk a fórumban, a plázában vagy az adventi vásárban, a jövőben nincsen semmi. A jövőben egy nagy bizonytalanság van. Ezért tehát nem csoda, hogy amikor elindulunk az életünk útján, és a jövőben nem látunk semmit, akkor mihez fogjuk igazítani a nézőpontjainkat? Hát azokhoz, amit felkínálnak a számunkra. Próbálj meg itt végigmenni, és ők pedig invitálni fognak téged különböző módon. Most egyelőre, vagy most hangok nélkül ebben az esetben, jó? De érződjön az, hogy szeretnétek őt megnyerni, hogy csatlakozzon hozzátok. Indulhatunk. Igen, köszönöm. Mennyire volt vonzó a mi emberünk számára mindaz, amit ott láthatott a jövőben? Semennyire. Semennyire nem is foglalkozott vele, mert azokkal a nézőpontokkal foglalkozott, amik időközben a szeme elé tárultak. Nagyon köszönöm a segítségeteket. Most következik a második verzió. Hogyha a jövő számodra bizonytalan, mert nem látod, hogy mi van ott, akkor a nézőpontjaidat, a céljaidat, azok az egyéb nézőpontok fogják meghatározni, amit számodra felkínálnak. Legyenek bármilyenek! De ahhoz fogod igazítani az életedet. És nézzétek meg, hogy milyen távú mondjuk ez a cél és ez a nézőpont ahhoz képest, amit Isten felkínálna nekünk. Lehet, hogy úgy érzed, hogy vannak hosszú távú céljaid, mert te perspektívikusan gondolkodsz a jövőre nézve. Na de meddig jutsz ezzel, hogyha nem nézel a távoli jövőbe? Hogyha nincs ott semmi? Na és most nézzük meg, hogy hogy néz ki annak az embernek az élete, aki számára a jövő nem bizonytalan, aki számára a jövő biztos, szilárd, aki számára a jövő nem kiszámíthatatlan, mert a jövőben van az élete legbiztosabb pontja. A legfixebb pontja, és ez pedig Isten. Kérlek, Ákos, Isten, nem is rossz, ugye? Hogy hívd úgy Pistit a tekinteteddel, a gesztusaiddal, hívd úgy, hogy más nézőpontok ne tudják eltéríteni az ő fókuszát. Indulhatunk. Nagyon szépen köszönöm, helyet foglalhattok. Nézzük akkor ennek a kis mini jelenetnek a tanulságait. Ha úgy gondolod, hogy nem tűzöl ki magadnak célokat, és nem igazodsz másoknak a nézőpontjához, akkor is megtörténik veled ez a folyamat szükségszerűen, ha nem akarod. Valahonnan mintát fogsz venni, és valakinek a nézőpontját, a világ nézetét, a probléma megoldási javaslatait, a nehézségekkel való megküzdésének a mintáit magadévá fogod tenni. Hogyha a jövő számodra nem Istenben összegződik. Amit a mai napon leginkább szeretnék a szívetek mélyére vésni Isten igéje által, az az, hogy keresztényként többre vagyunk elhívva, mint hogy ennek a világnak a keretei között határozzuk meg a céljainkat és az értékeinket. Sokkal többre vagyunk elhívva, mint hogy pusztán ennek a világnak a nézőpontjai és keretrendszerek között mozogjunk. És tudjátok, azt kell mondanom fájdalmasan, nagyon fájdalmasan és tragikusan, hogy a ma kereszténysége jobbára fordítva ül a lovon, háttal a mennynek. Ez a mai kereszténységnek az állapota jobbára. De mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, mert Isten igéje nem teszi lehetővé, mert Isten igéje arra hív bennünket, hogy lássunk túl, hogy nézzünk túl, hogy a mi életünknek a célja, a biztonsága, az túlmutat ennek a világnak a határain. És tudjátok, hogy meddig működött jól, és meddig volt óriási ereje a kereszténységnek? Amíg ezt tudták. Amíg ezt tudták, hogy az ő céljuk a mennyben van, hogy a jövő az nemhogy nem bizonytalan, hanem a legbiztosabb dolog az életükben. A jövő nemhogy nem kiszámíthatatlan, hanem az, amit a leginkább várnak. Hogy ez a világ nem jó. Hogy van tovább, és vágytak abba a világba, ahol minden jól működik. Csak amikor a kereszténység elkezd felpuhulni, amikor Krisztus követői nem veszik komolyan Isten igéjét, akkor megtörténik velük az, ami alapvetően jellemző a 21. század kereszténységére, hogy a fókuszuk ide kötődik a porhoz, nem a mennybe, hanem a földre, és hirtelen minden vonzóbbá válik a menny valóságánál. Minden! Vonzóbbá válnak az itt elérhető kapcsolatok, vonzóbbá válnak az itt elérhető anyagi javak, vonzóbbá válnak az itt átélhető élmények. Mit ajándékozunk egymásnak újabban, 10 év óta egymásnak, hogyha igazi jó ajándékot akarunk venni? Mit ajándékozunk? Élményt. Ezzel önmagában nincsen baj, félre ne értsetek. Hanem azzal van baj, hogyha a fókuszunk letapad ide. Azzal van a baj, hogyha mindent, amit Isten a mennyben készít a számunkra, mi itt akarunk elérni, mert ez egy olyan súlyos nézőpontbeli tévedés, ami félre viszi az egész Krisztus követésünket. És nincs mit csodálkozni azon, ha ma a kereszténység erőtlen, és nem vonzó sokak számára. Mert mit tudsz felkínálni, hogyha nem az örök életnek a reménységét? Mit kínálsz fel az emberek számára? Egy kicsivel jobb életet? Isten nézőpontja, amit magunkévá kell tennünk, az az, hogy a menny valóságos, közeledik, és visszaveszi a föld fölötti jogos uralmat. Ez Isten nézőpontja. Ha pedig ez így van, már pedig így van, akkor az időnk fogy. Nézzétek a homokórát. A homokóra az nem körbe-körbe megy, nem végtelenül jár. A homokórából egyszer elindul lefelé a homok, aztán elfogy. Amikor az idő lejár, akkor a homokórában leperegnek a szemek. Isten nem a mi óránk szerint nézi az időt, hanem úgy, mintha egy homokórában számolná. Isten nézőpontjából az idő fogy, a menny pedig közeledik. És jelenleg a mi kicsiny világunk, amelyet a legjobban ismerünk, és azért valljuk be, hogy szeretjük, mert itt élünk, ez Isten szempontjából, a menny szempontjából egy lázadó és tőle elfordult bolygó. És ő ennek nem örül. Hát nézzétek, mit olvasunk. A Tesszalonikai Levél 4. fejezetének a 6. versében. Azt olvastuk. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Vagy... Korábban az első fejezet 10. verséből. Ti pedig várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Testvéreim, lássuk magunkat Isten nézőpontjából. Tegyük magunkévá Isten nézőpontját. Hogy néz Isten erre a világra? Úgy néz erre a világra, maradjon még itt egy kicsit ez az ige, úgy néz erre a világra, mint ami fellázadt ellene, mint ami kivette az uralmat az ő irányítása alól, a kezéből. De ez az állapot nem marad így örökre. A homokórában egyszer leperegnek a szemek, és Isten eljön, és visszaveszi a föld fölötti jogos uralmat. Na most ez az uralom átvétel kétféle módon fogja elérni az embereket. Vagy úgy, ami remélem, hogy mindannyiunkra igaz, hogy önmagunktól térdre hullva és hallelujázva fogunk örülni az elérkezett megváltónknak. Mert ismerjük őt, mert várjuk az eljövetelét. Vagy úgy fog elérni bennünket ez a nap, mint a bosszúállásnak a napja. Mert bosszút áll az Úr, az emberek minden hitetlensége, törvényszegése és gonoszságáért. Bosszút áll. Miért várjuk Jézust? Azért, mert kiszabadít bennünket ebből a nyomorult világból. A te nézőpontod az Isten nézőpontja? Te így látod magadat? Úgy látod magadat, mint aki rab ebben a világban, mint akit meg kell szabadítani? Hová pozícionálod a saját fókuszodat? Hol van a te perspektívád? Mit tartogat számodra a jövő? Akit várnak a jövőben, az készül arra. Akit várnak ott, annak számára nem bizonytalan a jövő. Nem félelmetes, hanem vágyott. Az más sem akar, mint ott lenni. Nézzétek, mit ír Pál apostol az első korintusi levél 15. fejezetében. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ajánlom szeretettel, ha csak ebben a világban reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mert a lényeget nem értettük meg. És körülöttünk, nézzetek körül, különösen karácsonykor mindenki azt kínálja, hogy egy picivel javítson az életeden. Minden apró ajándékkal, minden anyagi felkínálással, minden lelki képzéssel, mindennel azt kínálják fel a számodra, hogy kicsit javítsanak az életeden. És hogyha a keresztények beállnak ebbe a sorba, mert odáig látnak, hogy hát egész jó Krisztussal élni ezen a földön. Hát végül is morálisan erkölcsösebb, tisztább is. Oké. Akkor egy lesz a sok közül a mi üzenetünk is. Lesüljed ezeknek az üzenetecskéknek a szintjére, de akkor elveszítettük a lényeget, mert a lényeg az az, hogy a menny jön. A menny közeledik, visszaveszi a föld fölötti jogos uralmat. Isten újra egyesíti a kettészakadt világot. A föld és a menny újra egyesülnek, és Isten fog ott uralkodni a tökéletes társadalomban. És Jézus azért jön, hogy bennünket Istenhez emeljen, és megszabadítson bennünket az eljövendő haragtól. Isten haragszik az emberre azért, mert elszakadt tőle. Haragszik ránk. Mert tudja, hogy mit tudna ő adni nekünk, és tudja azt, hogy mi pedig kivesszük az ő kezéből ennek a lehetőségét. És ő pedig azt mondja, hogy barátom, szabad akaratod van. De szeretném, hogyha jól látnátok Istent ebben a kérdésben is. Merült már fel bennetek, hogy miért ilyen ez a világ? Hallottatok már olyan kérdéseket, hogy miért engedi meg ezt vagy azt Isten? Miért halnak meg gyerekek és csecsemők ártatlanul? Miért van ennyi háború? Miért nem vet Isten véget a szenvedésnek? Tudjátok, mire a válasz? Véget fog vetni. Istennek a figyelmét nem kerülték el ezek a dolgok. Csak megnyitotta számunkra Jézusban és Jézus visszajöveteléig a kegyelem időszakát. Ebben az időszakban Isten nem bünteti meg az embert az elkövetett bűnért, hanem lehetőséget ad neki, hogy az elkövetett bűneivel jöjjön Jézushoz. Mert Isten megbüntette az emberek bűnét Jézusban. És aki elfogadja ezt Jézusban, annak nem kell majd megbűnhődnie a bűnért. De aki nem fogadja el ezt Jézusban, egészen addig a napig, amíg vissza nem jön az Úr, vagy amíg meg nem halsz, annak a bűnei büntetlenül maradnak. És a bosszúállás napján, pontosan azért, mert Isten igazságos, mert nem nézi el az embereknek a szenvedését, mert neki nem kedves az, hogy gyerekek halnak meg, hogy emberek gyilkolják egymást, hogy nőket megerőszakolnak, és válogatott szenvedéseket élünk át, Istennek ez nem kedves. És el fog jönni, és a harag napján megfizet ezekért. Na hát ez alól akar bennünket Jézus kiszabadítani. Remélem egyre vonzóbb számotokra az, hogy kiszabadít bennünket Jézus ebből. Menjünk tovább. Ha így tekintesz a jövőre, az a kérdés második körben, mi alapján tűzöd ki a céljaidat? Mert Isten nézőpontjából a menny közelségének a tudatában a céljaid letisztulnak, átrendeződnek, és hozzáigazodnak Isten akaratához. Hát ezeket olvastuk. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Ha a menny közelségének a tudatában élsz, akkor az ki fogja tisztítani a céljaidat. Akkor célra tartóan, úgy is mondhatnám, hogy céltudatosan fogod élni az életedet. És ez a cél a menny felé tart. És akkor az egyéb nézőpontok, amiket itt láthattunk, az egyéb célok, ezek szépen ki fognak hullani. Mert számodra Isten akarata lesz a fontos. Ez az, amit a Biblia megszentelődésnek nevez. Hogy a menny vonz. Hogy a közeledő menny vonzásába bekerülsz, és a menny vonzásában nem maradhatsz ugyanolyan. Ezt éled át mindig akkor, amikor Krisztus követőjeként bűnt követsz el, és a Szentlélek finoman, de határozottan szól. Azt mondja, hogy de barátom, a menny, az nem így működik, te a mennyhez tartozol, a mennybe készülsz. Ezt szépen elhagyod. Neked nem ez a célod. Tudod, hogy hol a cél? Arra tarts! Átrendezi a kapcsolataidat, átrendezi a személyes magánéleti szférádat. Innentől kezdve, férfiak, ha a menny vonzásában éltek, nincsen több pornó, nincsen több önkielégítés, bár ezt talán nőknek is mondhatnám a statisztikák alapján. Nincsen több félrenézés, nincsen több kacsingatás, flörtölés a kollégákkal vagy kolléginákkal, mert a menny közeledik, és te oda készülsz. Nincsen több sikkasztás, nincsen több adócsalás, mert senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg a testvérét. Amikor a menny vonzásába kerülsz, akkor azt éled át, hogy növekedni akarsz belülről. Növekedni akarsz. Nézzétek, mi ez a két dolog, amit ír itt Pál apostol. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, ebben jussatok még előbbre. Aztán később a testvéri szeretetről ezt írja, egyre inkább gyarapodjatok ebben. Gyarapodás, növekedés. Ha vonz a menny, ott van a célod, arra tartasz, akkor hagyd, hogy Isten királyságának az ereje, a közelsége átrendezze az életedet. Hagyjad! Mert Isten királysága erős, és ezeket át akarja rendezni benned és körülötted, és a céljaidat hozzá akarja igazítani Isten céljaihoz. Növekedjetek ebben, gyarapodjatok ebben. Hadd szúrjam ide be a gyülekezetünk tagsági elköteleződési nyilatkozatának két passzusát. Gyarapodjatok! Engedem, hogy pásztorom és előjáróim képezzenek, és segítsenek alkalmassá lennem a szolgálatra. Hagyom! A gyülekezet az a hely, ahol a felkészülés zajlik. Hát hagyd, hogy Isten itt tanítson, neveljen és gyarapítson. Isten királyságának a közelette átrendezi a fontossági sorrendedet is. És mindjárt a harmadik pontnál látni fogjuk, hogyha tudod azt, hogy az életünk itt a földön küzdelem, akkor a fontossági sorrendedet is ez meg fogja határozni. Mert akkor az életed legfőbb célja az az lesz, hogy embereket ments meg Krisztusnak. Ezt szeretném még egyszer kihangosítani. Ha tudod azt, hogy az életed nem ez a 70-80 év, ha tudod azt, hogy nem ebben a 70-80 évben kell megvalósítani magadat, és hogyha tudod azt, hogy valamikor 20 éves korod körül végre két lábbal állsz a földön, de aztán, ahogy idősödsz, már egyre kevésbé leszel képes mindazokra a dolgokra, amit amúgy szerettél volna megtenni, tehát nagyon szűk időintervallum áll a rendelkezésedre, és az emberek görcsösen akarják elérni a céljaikat ebben a néhány évtizedben. És ebben akarnak meggazdagodni, ebben akarják körbeutazni a világot, ebben akarnak megvalósítani mindent ebben a néhány évben. De hogyha te tudod azt, hogy ez csak felkészülés, és a céljaid sokkal távolabb mutatnak, akkor el fogsz tudni engedni egy csomó dolgot. Oda fogsz fókuszálni. És akkor az életed középpontjában az fog állni, hogy minél több embert megmentsünk Isten országa számára, az ő vezetésével és iránymutatásával. Ezért tehát ezt írja a tagsági elköteleződési nyilatkozatunk, hogy teljes szívvel támogatom a gyülekezet munkáját azáltal, hogy hűségesen látogatom vasárnapi istentiszteleteinket és egyéb alkalmainkat elsődleges fontosságú eseményekként. Elhívom az Isten és gyülekezeti otthon nélkül élő embereket összejöveteleinkre. Ezért, mert mi oda tartunk, a mennybe. És nézzük végül harmadszorra. Ha tudod, hová tartasz, vagyis Isten nézőpontjából nézed a jövőt. Ha ez alapján tűzöd ki a jelenben a céljaidat, és hagyod, hogy formáljon a menny. Az a kérdés végül, hogy hogyan tekintesz az idő közben felmerülő nehézségekre. Mert Isten nézőpontjából az élet ezen a földön küzdelem, amíg a menny uralma helyre nem áll. Ezért kezdtem úgy, hogy hogyan tekintesz a világra. Úgy látod a világot, mint ahogy Isten látja. Isten így látja. Ez Isten teremtett világa. Szereti ezt. De elszakadt tőle. Elbukott. Nem olyan, mint amilyennek ő tervezte. Újjá kell teremteni. Megérett az újjáteremtésre, hogy újra tökéletes legyen. Addig pedig a Bibliában soha, de soha nem olvassuk azt, hogy ez milyen csodálatos világ. Hanem azt olvassuk, hogy az élet ezen a földön küzdelem. Hogy Jákob az élete végét úgy summázza, hogy rövid volt az életem, 130 év, többnyire nyomorúság. Oké. Jézus azt mondja, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Hát ha Jézus mondja, akkor lehet, hogy érdemes komolyan venni. De, folytatja, én legyőztem a világot, és megyünk a következőbe. Viszlek titeket a következőbe. Tudatosítani kell, hogy ez a világ elbukott, és meg fog semmisülni. És akkor tudjuk betölteni a küldetésünket, hogyha elmondjuk az embereknek azt, hogy szuper dolgokat értél el az életben. Nagyon szeretünk titeket. De ami valóban értékes, az ott van, a mennyben. Ott mekkorákat fogunk beszélgetni. Ott mindig mindenre lesz időnk. Elbírjátok azt képzelni? Ha csak nem önmagában a hétköznapi élet fenntartásának, ez az őrületes mókus kereke az, ami bedarál bennünket. Hogyha ez nem lesz, elbírod képzelni, hogy milyen hatékonyak leszünk? Hogy ülünk majd kezünkben egy ekkora tábla csokival, egy ekkora korsó sörrel, nézzük a naplementét egy 1000 évig, utána beszélgetünk még egy kicsit, aztán megmászunk egy pár száz hegyet, nem fáradunk el, nem kell lefeküdni, nincs éjszaka. Bárhová elutazhatsz. Bármit megehetsz. Hát ezek nem apró dolgok, nem? Hát ezektől szenvedünk. Bármit és bármennyit megehetsz. Képzeld el. És nincsen frusztráció, és nincsen bűntudat, és nincsen betegség, és nincsen gyomorfájdalom, és semmi, ami bántana. Na ez a menny. És hogyha ezt helyesen látod, akkor ki az, aki ne vágyna oda? Örökké. Az Isten jelenlétébe, aki folyamatosan gondoskodik rólunk. Tehát, nézzétek, az 5. fejezet 3. versében Pál apostol leírja azt, hogy mi fog történni ezzel a világgal és azokkal, akik nem tudják azt, hogy Jézus visszajön. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás. Mire vágynak az emberek? Ez alapján mindannyian mi is békességre, biztonságra. Erre vágyunk. De mi tudjuk, hogy ez végső soron csak a jövőben érhető el, a mennyben. A tökéletes békesség és biztonság. Nem is küzdünk ezért, nem törekszünk arra. Tudjuk, hogy ezen a virágon nyomorúságunk van. De képzeljétek el azokat az embereket, akik az egész életüket arra teszik fel, hogy végre megvan az a ház, amiről álmodtam. Békesség. Végre annyit keresek, amennyiről álmodtam. Békesség. Végre ott az én saját házamban biztonságban vagyok. Meg a saját kocsimban, ami olyan, amilyenről álmodtam. És amikor ezt eléri valaki, ennyi lesz, amikor mindez elvétetik tőle. Amikor úgy érzik, hogy biztonság és békesség, akkor tör rájuk a végső romlás. Ehhez képest mit mond számunkra Pál apostol? Ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Ebből csak egy dolgot szeretnék kiemelni. Üdvösség reménysége. Miért az a fej? Miért mondja Pál apostol ezzel a metaforával, hogy az üdvösség reménysége az a sisak a fejeden? Hát ugye ezeket az elemeket bárhogy variálhatta volna. Páncél, sisak, kard, sarú, ezeket bárhogy variálhatta volna. Miért pont az üdvösség a sisak? Azért, mert a fejed a legsérülékenyebb pontod. Mert ha fejen találnak el, és levágják a harcban a fejedet, az nem gyógyul meg. Az üdvösségednek a tudata, hogy jön a menny, hogy közeledik, ez a legfontosabb. Ez van legfelül. Ezt kell a legjobban védened. Ez a gyenge pontod. Minden embernek ez a gyenge pontja. Az üdvösség, a jövőbe vetett reménység, mert még nem látjuk. Ezért reménység. A remény az nem egy hiú ábránd, az nem valami olyan szép álom, amiről úgy is tudjuk, hogy nem valósul meg. A remény az egy sziklaszilárd valóság abban, hogy a menny közeledik. Ezért tehát, nézzétek meg, Jézus ugyanazzal a gondolattal bátorítja a nagy szabadulásra készülőket, mint amivel bátorította 1500 évvel korábban a saját népét Isten az Egyiptomból való szabadulásnál. A bűnből való nagy szabadulásra készülve Jézus ugyanazt mondja az övéinek, mint amit mondott az övéinek 100 évekkel korábban, ott Egyiptomban. Legyen a derekatok felövezve, sarútok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek a páskát. Az Úr páskája ez. Miért? Mert készültek arra, hogy mennek, hogy szabadulnak. Mit mond Jézus? Lukács 12-ben. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Álljatok készen. Várakozzatok, legyetek éberek, ne aludjatok szellemileg. Az ördög így akar bennünket hatástalanítani. A sátánnak ez a legfontosabb. Ne foglalkozz a jövőben. Legyél olyan keresztény, aki szépen eléldegél itt egy erkölcsös életet. És már nyert ügye van. De ha olyan keresztényekkel találkozik a sátán, akiket nem érdekelnek a földi szempontok, akiket nem ezek a célok határoznak meg, akik a mennybe vetik a reménységüket és várják az eljövendő királyságot, azok elpusztíthatatlanok. Mert azoknak egy célja van ezen a földön, hogy minél több embert megmentsenek Krisztusnak. És a vége mi lesz, ezzel szeretném zárni. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a fő angyal szava és Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Ez a vége. Mindenkor az Úrral leszünk, ahol minden jó. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk hálát adni és imádkozni. Atyánk, hálásak vagyunk a te igédért, hogy az olyan, mint a kétélű kard elhat az ízületek és a velők megoszlásáig, és megítéri a szív rejtett gondolatait. Köszönjük, Urunk, hogy Te olyan Isten vagy, aki megsebzel, de be is kötözöl. És köszönjük, Urunk, hogy a mai napon nézőpont váltásra hívtál bennünket. És Atyánk, mi a Te nézőpontjaidhoz akarjuk igazítani az egész életünket. Atyánk, hisszük, hogy a menny valóság és közeledik, és mi vágyunk erre. És akarjuk, hogy a Te királyságod átrendezze az életünket, és a nézőpontjainkat hozzáigazítsa a Te akaratodhoz. Atyánk, akarunk tisztulni, akarunk növekedni benned. Tisztává és szentekké akarunk válni, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a Te királyságodra. Atyánk, hisszük és tudjuk, hogy ez a világ nem minden világok legtökéletesebbike, mert a tökéletes világ közeledik, és oda vágyik a szívünk. És Atyánk, szeretnénk teljes szívvel, teljes lélekkel, és minden erővel szeretni Téged, várni Téged, és ebben a várakozásban minél több embert megmenteni a Te királyságod számára. Kérünk, hogy ebben áldj meg bennünket, és vigyél minket tovább. Jézus nevében. Amen.